Rádióegyetem. Gazdasági válság. Közgazdasági ismeretek. Globalizáció. Nyertesek és vesztesek. Almási Miklós előadása.
A globalizáció volt a múlt órán a témánk. Azért van belőle kettő, mert ezt tartom korunk igazi forradalmának, a pro és kontra értelemben. Tehát nem csak dicsimuszokat zengenek róla, mint ezt biztos tudjátok. Tehát a globalizáció ellenes... Lehet, hogy nem két évvel írják. ETTAK, ez egy rövidítés, akronim. Ez egy csoportosulás, egy esernyő csoportosulás. Ők szoktak tüntetni mindenhol. Van egy radikális frakció, aki gyújtogat is. Normálisabb, az csak elméletet írja. De van a pro oldala is, vagyis az, ami elmondja azt, amit a múlt órán elmondtam, hogy például a távol-keleti nyomorgó országokat hogy hozza fel a globalizáció, hogy India szoftver nagyhatalom lesz, ennek következtében hát megindul egy olyan átalakulás a világban, Kína és India összefogásával, az már ugye 2,5 milliárd, ha nem több embert jelent, és annak a krémje az, aki részt vesz a globalizációban, ez a nyomorgás ott is van, meg fogjátok mindjárt látni. Tehát, hogy pro és kontra lehet róla beszélni. Ebből majd mutatok egy pár szöveget, azonban előbb néhány dolgot mesélnék el. Szó volt arról, hogyha az a munkabér különbség, ami a fejlett országok közepesen fejlettek és a fejlődők között van, elszívja a munkahelyeket és munkanélküliséget okoz a fejlett országokban. De ami hozzátartozik, lejjebb viszi a bérek, bérszínvonalat. Ez nagyon fontos, mert ezt mindenki tudja, hogy jó, munkahelyek kiköltöztek Indiába, vagy Kínába, vagy esetleg Indiába, amerikai szenátusban erről folyik a vita, hogy bashing China. De azt nem veszik észre, hogy ez egy ilyen, olyan, mint a közlekedő edények. Tehát, hogyha ott alacsonyabb a munkabér a világon, a globalizáció kiegyenlíti a munkabérszinteket, és ha ott olcsóbb, akkor Európában is olcsóbbnak kell lenni a munkabérnek, különben elmegy a gyár. És ezzel megszűnik a munkás tiltakozás lehetősége, a szakszervezetek hanyatlása mögött ez a tény áll, hogy most miért sztrájkoljak? Tönkre menjen a cégem, és akkor még nekem se legyen munkahelyem, neki se legyen gyára. Kivéve a déli sávot, tehát Franciaország, Spanyolország, Olaszország anarchista idézőjelben hagyományokkal rendelkezőit. Mögötte van egy nagyon furcsa tény. Sokan vitatják, nem kell elhinni, mint ahogy a fél év során nagyon sok mindent mondtam, nem kell mindent elhinni. Tessék kritikailag gondolkodni, tessék mondani, az Almás után a hülyeségeket beszél, majd megfontolom, aztán meggondolom. Van egy ilyen 80/20-as elmélet, ami azt mondja, hogy a világba előállítandó összes terméket, árut, akármit 20%-a a lakosságnak el tudja látni, meg tudja termelni, közvetíteni tudja, hogy 80% felesleges. Tehát a jelenlegi demográfiai viszonyok között azért nagyon durva. Nem biztos, hogy igaz. Csak mondom, hogy azzal, hogy magasfokú gépesítés, fejlett technika, high-tech, robotgép, nem sorolom, kialakul egy olyan ipari társadalmi, vagy fogyasztói társadalmi, vagy high-tech társadalmi környezet, amiben ez a 80/20 uralkodik. A következő pontja ennek a globalizáció ügynek az úgynevezett jóléti társadalom vége. Jóléti társadalom alatt értjük azt, ami most még mindig van Svédországban, tehát hogy az állam gondoskodik, nagyon magasak az adók. Azt hiszem, hogy most tartunk 52%-nál Svédországban, ahogy csatok ki, ha valaki, ha rosszul mondom, de 56% volt a csúcs, onnan ment le különböző kormánybukások után, lehet, hogy már 50 alatt van egy hajszálnyival, de ennek fejében mindent megkap az átlagpolgár, tehát jó oktatási rendszert, magasfokú egészségügyi kultúrát, magasfokú kulturális szolgáltatást, életminőség magasabb. Ez egész Európában így volt, a II. Világháború után indul el, tehát amikor befejeződött az újjáépítés korszak, amik 49-50 táján robbant be elsősorban Németországba a gazdasági csoda. Elsősorban az életminőséget és ezt a jóléti társadalmat alakította ki. Vagyis, hogy munkanélküli segély, segély az elesetteknek, gyerekeit egyedül nevelők számára, mindenfajta kedvezmény plusz segély, lakáshoz jutás, tehát mindazok a kedvezmények, amelyekről tudunk, vagy amelyeket hallottunk. Elfogyott a pénz. Külön tanulmányt érdemelne, hogy miért fogyott el a jóléti társadalom finanszírozására a pénz a fejlett országokba. Amerikában nem volt ez jellemző. Volt egy nagyon jó korszaka, tehát mondjuk a vietnámi háború után, a régen korszak előtt, talán még a régen korszakban is belenyúlott, amikor a középosztály nagyon erősen följött, a szegényeket följebb jöttek egy kicsit, nem volt annyi milliárdos, viszont az átlag jól élt. Ez most a válsága természetesen az elsöprődött, de Európát is érintette, és hát persze Kelet-Európát a legjobban. Ugye nálunk is arról panaszkodik mindenki, hogy a jóléti társadalomnak a összes pozitív tulajdonsága szépen eltűnik, nincs pénz az egészségügyre, nincs pénz az iskolákra, egyetemekre, most is krétát kellett kunyarálni, mert az is elfogy a válság legjobb jele. Akkor elkezdik számolni, hogy hány darab gémkapocs hiányzik, hány darab kréta. Tehát a jóléti állam vajon visszaállítható vagy nem? Tehát lesz-e olyan korszak, hogy elmúlik a válság, és akkor lesz annyi lehetőséget a fejlett országokban, hogy visszaállítsák azt a fajta adórendszert, amiből az állam tud annyi bevételt generálni, hogy el tudja látni ezeket a jóléti intézményeket. Nem valószínű, mert itt van egy demográfiai csapda. Tehát itt kettős csapda van. A demográfiai csapda azt jelenti, hogy öregszik a fejlett országok világ. Ezt már egyszer említettem, Japán a legrémesebb. A japán halálozás meg ugye 10 év óta ilyen stagnáló országgal van dolgunk. 10 évvel ezelőtt ő vezette a világipari társadalmait. Ma egy stagnáló ország és hanyatló. Ugyanez éri utol a fejlett országokat. Elmennek nyugdíjba. Amerikában a legnagyobb gond az úgynevezett baby boomers. Tudja valaki, mit jelent ez? A baby, nagyon jó, tessék. Nagy hullám, amikor sok gyereket csináltak, akkor születtek, és tehát akkor 3 gyerekes divat volt Amerikában. El tudták tartani őket. Tehát a középosztály azt mondta, hogy lehet, mert van hozzá pénzünk, menjen a gyerek egyetemre, tanítassuk. Tehát volt perspektívája az életnek. Baby boomersekből lett az a vezető garnitúra, aki ma az ipart, a pénzügyeket, a kormányzatot, a helyi közösségeket és az ellenzéket, az irodalmat, stb. Működteti. De ezek most mennek nyugdíjba. Tehát a legnagyobb baj a Amerikának, hogy mi lesz, ha ezek nyugdíjba mennek, a következő generáció mindezt nem tudja, kevesebben lesznek, és ez a fontos, kevesebben lesznek, mert hogy csökken a fiatalok száma az öregekhez képest. Függőségi hányadosnak nevezik, hogy hány ember tart el hány embert? Hát ez tulajdonképpen 3:1 a normális, és Európában tartunk most 1:8, jobb esetben 2-nél, tehát már rossz, tehát az, 2 azt jelenti, hogy egy családnak van 2-nél több gyereke. De ugye, ha egy családnak, 2 embernek egy gyereke van, tehát egy kerencszer jelentkezik, mert hogy nehéz az élet, mert válság van, vagy egyáltalán nem csinálnak gyereket, akkor nem lesz utánpótlás. Erről már Kína kapcsán beszéltünk, ugye, ahol csak fiút tartanak meg. Vagyis a jóléti államnak két hanyatlásának két, ennek a angol nevét azért fölírom, dependency rate. Tehát az a hányados, ami ezt az eltartási arányt mutatja, hogy ki kit tart el, hány embernek kell eltartani egyet. Arról már beszéltem, hogy a demokratikus intézményeket, tehát egy következő lépcsőre térek át, egy kicsit ismételem a múltkorit, hogy a demokratikus intézményeket, a választott intézményeket kezdi kiszorítani a nem választott intézmények. Tehát a pénzpiacok döntenek, ugye a Mutorán ez volt a egyik ilyen szlogen, a pénzpiacok döntenek arról, hogy mi legyen a politikusok sorsa, mondta az Economist cikknek a utolsó mondata. És ez már régóta így van, most világossá válik, vagy kezd világossá válni. Élet-halál harc folyik az Obama adminisztrációban, hogy érvényesítsék az amerikai alkotmánynak azt a parancsát, hogy az állam az gondoskodik a polgárairól, a gazdaságról, a politikai berendezkedésről, a szólásszabadságról, fegyverhasználatról. Vagy mindezt félre lehet tolni, és egy pénzpiaci döntéssel ezt le lehet nullázni, vagy korlátozni lehet. Egyelőre csak korlátozásról van szó. Azt mondanám, hogy a demokratikus kormányok vagy berendezkedések szuverenitása csökken. Gondoljunk arra, hogy az Európai Unióval való belépés azt jelentette, hogy önkéntesen lemondunk bizonyos szuverén jogokról. Ez természetes, egy nagyobb egység szuverenitására ruháztuk át, mit tudom, a hadügyeket. Ugyanakkor ez a szuverenitás csökkenése tovább megy, mert az Európai Unió szuverenitását is csökkenti egy sor dolog, nem nagyon egyelőre, de befolyásolja, tekintettel kell lenni a NATO-ra, tekintettel kell lenni Amerikára, mint partnerre, tekintettel kell lenni Kínára, meg a két nagyra, aki felett, fejünk felett vívja a csatáját. Tehát a szuverenitás csökkenése is a globalizáció egyik része. Na most arról nem is beszélek, hogy az egészen kis országok, tehát mit tudom én, hát csak kelet-európai kis országokról beszélünk, vagy afrikai országokról beszélünk, vagy Dél-Amerika egyes országairól beszélünk, akiknél a szuverenitásért való küzdelem az egyik legfontosabb politikai ász. Olykor túlzásba viszik, mint Chávez Venezuelába, máskor átcsap nagyon erős baloldali hullámba, de voltak éppen mindenütt arról van szó, hogy ne Amerika nyomjon el bennünket, most itt egész Dél-Amerikát mondanám. A globalizálás, mint világrend, egy fogalmat meg kell jegyeznünk, a globalizálás, mint világrend fenyegeti az úgynevezett vesztfáliai békerendjét. A vesztfáliai békét tudja valaki, hogy mi volt? A vesztfáliai békében nem csak lezártak egy 30 éves korszakot, háborús korszakot, hanem Európa ország határait fixálták. Ezek azon belül aztán később módosultak egy kicsit, de megmaradt a nemzetállam, mint ideál, és megmaradt a nemzetállamok határa, mint ideál. Hát persze benne volt a Habsburg birodalom is, ami ugye összeomlott, de a Franciaország határa nagyjából ott vannak, ahol a vesztfáliai béke végén, és a globalizálás ezt a fajta politikai berendezkedést, vagyis az európai országok, hogy a vesztfáliai békében kialakult nemzetállamoknak a létét fenyegeti. Globalizálás azt jelenti, hogy van egy világ nagyságú gőzhenger, ami megy, egyelőre ment nyugatról kelet felé, most aztán keletről jön visszafelé, és tapossa el az országokat idézőjelbe. Ugyanakkor ez a globalizáció provokálja az egyes országok nemzeti érzését, patriotizmusát, nacionalizmusát. Tehát a nacionalizmus újjáéledése a világban, nem csak Magyarországon, Kelet-Európában elsősorban, hanem a Távol-Keleten is, Dél-Amerikában is, a világon mindenütt, az arab államokban főleg, az iszlám föltámadása, a globalizálás hatására is történik. Más is os van természetesen. Tehát a globalizáció provokálja. Tehát azt mondja, hogy ne értek nekem ide megmagyarázni, hogy mi van, ne foglaljátok el a bankjainkat, ne a ti pénzetekben kell számolni, a ti bankrendszeretekben kelljen csinálni mindent, ne a ti jogrendszereteket kelljen követnünk, hanem megvan a mi hagyományos pápapámpám. Hát ennek két oldala van, ugye egyfelől a nemzeti önérzet mögötte, történelmi mozgatóerő, másrészt hát egy nagy negatívuma is van, a nacionalizmusok feltámadása fenyeget háborúval. Erről a múlt órán beszéltem. Mármint erről, hogy van egy ilyen fenyegetettség, ha nem igaz, akkor elmondanám még egyszer. Van egy Huntington nevezetű fószer, valakinek mond ez valamit? Civilizációk összecsapása című könyve, nagyon híres lett, ez magyarul 2004-ben jelent, meg 2002-ben jelent meg amerikai, több kiadást megért, óriási vitát provokált, mert azt mondja, hogy van a zsidó-keresztény kultúra egy, de van az iszlám kultúra kettő, a kettő között előbb-utóbb összecsapásra kerül sor. mert hogy a világot 9 ilyen nagy kulturális régió jellemzi, hát ő persze beleszámítja a hindu régiót, beleszámítja a sintoizmust Japánba, amiből nem lesz, mint Kínában a konfucianizmus és Európa zsidó-keresztény kultúrája nem fog ütközni, mert az nem fér bele a kínai, akár taoizmusba, akár buddhizmusba, akár a konfucianizmusba. De felmerült, mint gondolat, tehát hogy a civilizációk összefognak előbb-utóbb csapni. Ezt cáfolták, tagadták, egyszerűsít a Huntington, mint ahogy tényleg egyszerűsít. Ez inkább egy politikai bestsellernek számít, de a gondolat, amire rátapintott, nagyon is él. Iszlámot vegyük, ami ugye hányan vannak az arab országok, lélekszámilag? Milliárd alatt vagy fölött? Többen vannak, mint Európa? Annál biztos, ugye? Mert ugye nem csak Törökországot jelenti, meg nem csak a Afrika északi részén települő országoknak a vallási közösségeit, hanem jelen Távol-Keleten óriási országokat, mint Indonézia, Tajföld, meg ahol most háborúznak, Pakisztán, stb. Tehát ez a bizonyos civilizációk összecsapás, a régiók egymás ellen való ütköztetése belejátszik a jövőbe. Ennek az oka nagyon sok van a globalizáció. Tehát a globalizáció egységesítő törekvése az ellenerőként kiváltja a tiltakozást ellene. Hogy nehogy már ide jöjjenek és megmondják nekünk a tutit. Ez főleg Indiába kap hangot, ez amit én most itt ilyen szlengve elmondtam. Legalább 3 olyan nagy Európában is elismert tudós tudnék említeni, aki ilyen könyvekkel és ilyen tanulmányokkal bombázza Amerikát és az európai intellektuális szférát, hogy ne gyertek már ti nekünk nagy fehér emberek elmondani, mi kioktatásnak vége, vagyunk olyan erősek, mint ti, megcsináljuk a mi kultúránkat, ahogy mi akarjuk, beleszólásnak vége, kús. Hát ugye ez az első lépés, lehet, hogy így marad, és az nagyon jó, de benne van a levegőbe ez a bizonyos veszély a nemzetállamok gyengülésével, globalizáció erősödésével, a régiók egymás ellen támadása. Most elmondanám akkor a globalizáció veszélyeit. Tehát eddig arról beszéltem, hogy mi az, aminek vége lett, mi az, amit hozott pozitívumként, hogy gazdagabbak lettek a Távol-Keleten. Az egyik irodalomban megadtam ezt, azért biztos nem fogtok mindent elolvasni, mert hát olyan én még nem láttam ezen az egyetemen, de ezt a Thomas Friedman és Mégis mozog a föld itt elsőnek adtam meg, nem adtam oldalszámot, akinél ott van, írja be, hogy 1-től 47. oldalig, olvassa el, mert baromi érdekes, nem biztos, hogy igaza van. Indiáról beszél elsősorban, hogy elment Indiába, és nem is kellett neki elmenni, előbb otthon tapasztalta, hogy az amerikai orvoslás az úgy működik, hogy a nagyfehér varázsló az a műtőben megnézi a beteget, mindenféle röntgenképeket csinál róla, aztán pang, egy klikkel átlövi az egész kutatási eredményt valahol a Lahoréba, ahol egész éjszaka verholnak rajta a szoftveresek, mire reggel bemegy az irodájába, ott van kiértékelve a lelet. Na most ezt nem egy darabba, hanem 30 ezer, 50 ezer, 100 ezer esetben csinálják ma már a fejlett világban. A légitársaságok jegyforgalmának a számlálását, kezelését, könyvelését Indiába csinálják. Tehát fogják úgy, a Swissair fogja úgy az egész havi, napi, heti forgalmát, jegyforgalmát, pang, átlövi egy e-mailbe oda, másnapra visszajön földolgozva, ki, mennyit, hol, mikor, hány százalékos profit, nem sorolom. De ez, amit ez a Thomas Friedman mesél, az ugye egy olyan tapasztalat, amivel még eddig nem volt dolgunk, hogy ennyire a nyugat-európai, sőt amerikai high-tech szintjén dolgozzon egy elmaradott ország, mint India. Hogy majdnem, hogy arra támaszkodik. A professzor anélkül nem tud már meg sem moccanni, hogyha nem onnan jön az analízis, ami a röntgen fotókat analizál, és ennek sok-sok érdekes példát mesél, nagyon olvasmányosan. Tehát ezek a pozitívumokhoz tartoznak, és most már ugye belekezdtem abba, hogy milyen veszélyekkel jár a globalizáció. Az elsőként meséltem ezt a régiók egymás ellen a nacionalizmusok feltámadása cirkuszt. A második a megapénz kockázata. Hát erről szólt a válság évelején a pár órában elmesélt válság, vagyis arról, hogy a termelési szférából átszivattyúzódott a tőke a pénzszférába, és iszonyatos mennyiségű tőke halmozódott fel, és olyan óriás bankok születtek, amelyek olyanok, mint egy csatahajó. Most az köztudomású, hogy egy repülőgép anyahajó nehezebben fordul meg, mint egy kis hajó, és még nehezebben, mint egy motorcsónak. Miért van az, hogy óriás tankereket Szomáliába el tudnak rabolni ötfős ilyen speedboaton érkező rablók? Az a tanker az, hát nagyobb, mint ez az egyetem. És oda megy egy ilyen kis vacak, levegővel főpumpált kis motorcsónak, elfoglalja a tankert, aztán kéri a váltságdíjat, ami 1 milliótól 150 millióig tart. Most fordult elő egyébként először, hogy holland kommandó visszafoglalt egy ilyen társulatot. Én nem is értem, hogy miért nem lövik ezeket le. Szóval én vagyok szadista, de hát most már vagy 150 hajó rostokol a szomáliai kikötőben, mind elloptak. Hát azért álljon meg már menet, és ez csak a szomáliai partoknál dolgozó ilyen lopóknak a története. A másik a Távol-Keleten, egy szorosba, ott arról már nincsenek is hírek, mert ott naponta lopnak el tankereket, vagy ilyen konténerhajókat, és kérik érte a pénzt. Na, a nagyság kockázatáról beszéltem, a megapénz kockázatáról, vagyis, hogy az óriási vagyonok, amik fölhalmozottak a nagy bankok esetében, nehezebben tudnak igazodni az új helyzethez. Obamának az a terve, hogy kisbankokra váltja föl a nagybankokat, vagyis ketté vág egy nagybankot. Egyiknél sikerült, a sikerülőben van. A világ legnagyobb biztosító társaság, ez az AIG, hoppá, maradj, úgy kell mondani. Ez a világ legnagyobb biztosítója, ezt mivel államosításra szorult felében, harmadában, ezért az volt a feltétele annak, hogy megkapják a pénzt, hogy ketté vágják, vagy háromba fűrészelik, és ennek következtében a többit is. Ebben nem akart belemenni a pénzvilág. Most folyik egyébként a Goldman Sachs, ami most az első legnagyobb befektetési bank, aki először hozott profitot a válság után, most perlik, csalásért. Tehát eddig könnyen ment a játék, azt mondták, a pénzvilág azt mondta, hogy Obamának, hogy reform jó, hát amikor kellett a pénz, megígértünk fűt, fát, ide adtátok, hát minek adtátok ide, most már nem csinálunk semmit, reformnak túró, nem megyünk bele semmiféle reformba. Erre a felügyelőbizottságok meg a tőzsdefelügyelet észrevette, hogy itt csalnak, azonnal beperelték a Goldman Sachs-t, és most áll a balhé, hogy vajon peren kívül egyeznek-e meg, és a többi bank beadja a derekát a reformoknak, vagy per lesz belőle, és akkor a boltári botrány lesz, mert újabb tőzsdekrahot is hozhat, de földarabolhatja az egész amerikai pénzügyi világot. Vagyis a megapénz kockázata, hogy nincs kialakult kressz a világban. Egyes országokban van, Amerikában van, Angliában van, Európai Unióban van, a pénzügyi tranzakcióknak, bankoknak van szabályzat, amit be kell tartani, nem tartja be, bíróságra lehet menni. De akinek nem tetszik, az azt mondja, hogy az én cégem az megy offshore. Az azt jelenti, tudjuk, mi az offshore? Tehát, hogy elmegy egy olyan szigetre, egy olyan Bahamákra például, vagy ha nem akar olyan messzire utazgatni repülőjével, vagy telefonnal, drágább, sokba kerül, akkor a Angliát, Európától elváltó csatornában vannak kis szigetek, mindegyiken vannak adóparadicsomok. Egy büdös vasat nem kell fizetni adót, el lehet bújni, keresheti a világ, keresheti Anglia, Amerika, ő ott dolgozik szépen, ezt nevezik offshore cégeknek. És ilyen volt Ciprus is, amiből magyar botrányok is voltak, egy csomó politikusnak volt ott ugye ilyen-olyan cége. De ameddig nem lesz egy világot átfogó kressz, vagyis hogy mindenütt kötelező ugyanazt a regulát, ugyanazt a pénzügyi szabályzatot betartani, mint amit Amerikában, Ázsiában, Magyarországon, addig nem lesz nyugvás. Addig a tőke ki tud menni olyan helyre, ahol ezt nem kell csinálnia. Vagyis jelen pillanatban az eljött, hogy egyelőre tiltakoznak az ellen, hogy legyen nagyon erős fegyelmezett szabályzás, hogy ne verjék át a befektetőt, ne verjék át a kisembert, a nagy bankosok. Egyelőre csak azt mondják, hogy nem, de hogyha ezt bevezetik Amerikába, akkor elmennek a Bahamákra. Kész, jó napot. Bahamákat betiltják, elmennek egy szigettel arra, Cayman-szigetre. Betiltják a Cayman-szigeteket, elmennek még egy szigettel, sorolhatnám. Tehát amíg ez nem sikerül, most ez ki az a hatalom a világban, aki ezt meg tudja valósítani? Nem nagyon látom, hogy létezne ilyen. Vagyis a megapénz kockázatát hozta magával a globalizáció, hogy mindig lesz egy olyan pont, ahova ezek az óriás pénzek el tudnak menni. És ez valamát úgy kell elképzelni, hogy ott nem az van ám, hogy egy óriási irodaház van 56 emelettel, gyönyörű szép bejárata minden, egy postaszekrény, meg egy telefon. Legfeljebb egy benszülött, aki fölveszi néha a telefont, vagy fogadja a faxot. Ennyi. Tehát jogilag ott van a cég, de az nem működik. Tehát oda nem tudsz bemenni, jó napot kívánok, szeretnék átutalni Magyarországra 200 dollárt, ha ilyen nincsen. Az csak egy cég hely. Magyarul a fikciónak a teljes őrülete, hogy egy postaláda, egy faxgép, legfeljebb egy titkárnő, és ha nagyon gazdag, akkor talán bérel egy helységet, konyhával, vécével. Tehát ez az új szabályozás igénye, ez innen jön. Nagyon erős az új szabályozás igénye. Tehát a válság ezt kiváltotta, hogy tessék új, ugye dereguláció, a szabályok eltörlése, a kressz szabályok eltörlése vezetett a válsághoz. Ez indította be azt az ellenreakciót, hogy akkor most tessék visszaállítani ezeknek a szabályoknak nagy részét, megnézni melyik, ami betartható, melyik nem gátolja a gazdaság fejlődését, de azt bevezetni. Hát ennek a nagyon sok képviselője van, egy párat felsorolnak. Hát van az úgynevezett Bretton Woods Committee. A Bretton Woods ugye az aranyalap megszűnése után alakult egy olyan világrend, ahol a dollárhoz igazították az összes pénzt, és azt fixálták. És van egy olyan elképzelés, hogy ha a dollárhoz fixálják az egyes valutákat, akkor rend lesz a világban. Ez az egyik. A másik, amit most Amerikában meg akarnak valósítani, két ember javasolta 5 éve, 10 éve. Az egyik a Soros volt, aki ugye az egyik legnagyobb ilyen tőzsdejátékos. Ő csak tudja, hogy simlizik egy ilyen skizofrén jelenség, mert egyik oldalán ő nyújja a legnagyobb pénzeket, mert ő tudja, hogy kell csinálni. Másik oldalon ő adja a legnagyobb pénzeket, a filantróp jóléti, egészségügyi, kulturális célokra a Kelet-Európába, elmaradt világba, és így tovább. A magyar ellenzéket 20 évvel ezelőtt a Soros finanszírozta. Nem kell elfelejteni. A magyar egészségügy újragépesítését, ugye egy modern röntgenberendezés 20 millió dollárnál kezdődik, és 200 a felső határa. Ezzel ellátta az egész egészségügyi rendszert a Sorosnak az egyik programpontja. A másik programpontja, amivel indult még a rendszerváltás előtt, a régi rendszer fellazítása, az volt egy apróság. Xerox gépeket adott minden egyetemnek, de nem egyet, kettőt, hanem százat. Na most addig úgy ment a Xeroxodás, hogy megjelent valami ellenzéki irodalma, akkor bementél, hogy szeretnéd ezt legépen. Igen, mondja a nevet, igen, címet, kiírta azt, amit le akar, jó, akkor tessék. És ment az egész a belügyminisztériumnak, hogy most ez a fószer akar itt másolni. De mivel elárasztotta az országot a Xerox gépek halmaza, ez a rendszer megszűnt, nem lehetett követni. Így született a beszélőnek a sokszorosítása. Nem érdemes rá gondolni, egy ilyen apróságon. Na mondjuk Soros, Bretton Woods, most a Obamának a pénzügyi csomagját egy Paul Volcker nevezetű volt Fed elnök nyomja, aki tudja, hogy működik a világrend, nagyon kemény szabályrendet állított fel, ezen rágja egymást a két fél, a republikánus és demokrata párt, ez túl szigorú a gazdaság számára, mondják a republikánusok, a demokraták mondják, hogy ennek megvalósítása akadályozza meg a következő válságot. Ez a tét. A nagyság kockázatához annyit mondanak, tehát ez következő pontja a veszélyeknek, hogy ezek óriás vállalatok születtek. Most Amerika a demokratikus berendezkedése következtében a fű alatt vagy a fű fölött majdnem mindig monopólium ellenes volt. Tehát azt mondta, hogy ahol monopólium van, ott nincs demokrácia, ahol monopólium van, nincs verseny, és ahol nincs verseny, ott az árak magasak. Tehát ahhoz, hogy a szabad piac működjön, ugye egy szlogen megint, szabad piac működjön, a monopóliumokat föl kell számolni, egymással versenyző társaságokat kell csinálni. Mi lett az eredmény? Hogy ez egyszerűen eltűnt a köztudatból, már az 50-es években föllazították ezt a monopólium ellenes törvényeket, aztán eltörlődött, és ma bizony nagy monopóliumok, hát próbálja Microsoft ellenében valamit is csinálni. Hát jó, van olyan szabad kódú program, gyártó, akármi, hogy megindult az ellentámadás, de hát ezek ilyen kis hangyák egy elefánttal szemben. Vagy ki tud az Exxon Mobile-al szemben, a világ egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb olajtermelő, olajkitermelő, olajforgalmazó cégével szemben. Vagy ezekkel az óriási befektetési bankokkal, amelyek most becsődöltek, de most újra talpra álltak, ki tudja felvenni a küzdelmet, hogy akkor ne legyen monopólium. Az a gondolata kapitalizmusnak, amit még Adam Smith-től örököltünk, hogy a láthatatlan kéz mozgatja a társadalmat. Tehát nem kell beleszólni a piac működésébe, mert egymást kiegyenlítik. Ami túl drága, azt egy másik, egy konkurens olcsóbb áron kínál, és kiegyenlítődnek az árak, anélkül, hogy beleszólna az állam, megold mindent a láthatatlan kéz, a rendszer maga. Ghost in the bottle, a szellem a palackban. Hát ez eltűnt azzal, hogy újra megjelentek a monopóliumok, és a monopóliumok, hát nem mindenütt, és nem teljesen, de ez nagyon erősen befolyásolja azt, hogy bármit is lehessen csinálni. Tehát a nagyság kockázata. 1900-as évek vége, és a 2005-ig a piacot az jellemezte, hogy ezek az óriás vállalatok fuzionáltak. Tehát van két óriás vállalatom, mondjuk az AOL.com, ugye ez egy levelező program, vagy minden internet akármiről híres, és a CNN, az házasság, a Time Warner lánykori nevén, az házasságot kötött. Mindegyik 1000 milliárdos tőkével rendelkezett. Házasságot kötött, fuzionált. Akkor már lett egy 2000 milliárdos cég, ami hát biztos jól fog működni, hát sajnos nem, mert közben jött az, hogy az internetvállalatok tönkrementek, és ez nem jött be, de az összes többi helyen ezek a nagy fúziók ezek működnek, vagy működtek. De mivel ezek a nagy fúziók működnek, ez megakadályozza azt a bizonyos szabadpiaci elvet, hogy én szabadon tudok konkurálni, föltalálok valamit, megjelenek a piacon, és akkor én le tudom konkurálni a másikat. Ez nem így működik. Nézzék meg Rubik Ernőt, a világ egyik legnagyobb találmányával állt elő ezzel a kis kockával. Keresett rajta valamit? Pillanatok alatt egy multinak a kezébe került a dolog, átjátszódott, az ő neve szerepel valahol a Rubik kocka néven, mint promóciós elv, de a haszon az nem ide csorog, hanem oda. És ez így működött a Walkman esetében, így működött hát az Apple-t nem lehet kijátszani, szóval azok ravaszabbak. Már ezek megtanulták ezt. Vagyis, hogy a nagyság kockázata a globalizációval jár, mert ezek a világot behálózó óriás vállalatokkal szemben te nem tudsz fellépni, akármilyen profitabilis cég vagy. Nyertesek és vesztesek a következő pontja a globalizációnak, amiről beszélnék, csak úgy hozzávetőlegesen. A egyik legfontosabb része ennek a nyertesek-vesztesek ügynek egy újfajta világrend alakult a világgazdasági válság után. Ez pedig ugye mindig arról beszélünk, hogy a G7-ek találkoznak, a G20-ak találkoznak Davosban vagy akárhol. Most a G2-es jelent meg. a piacon. A G2 jelenti Amerikát és Kínát. Mindenki más le van tojva. Ők ketten döntenek. Tehát, hogy monopolizálódik a világhatalom, nem csak a pénzügy, gazdasági, hanem más szempontból is elnézik egymás baját. Erről már beszéltem sokszor, hogy hogy függ Amerika Kínától, és Kína hogy függ Amerikától. Kína finanszírozza tulajdonképpen az amerikai adósságot, és Amerika viszont vásárolja a kínai szajrét, amit Kínába gyártanak és eladnak. Tehát a nyertesek és vesztesek között első helyen ezt említeném, hogy lecsökken a világot vezető országok. Sokáig a rendszerváltás, tehát a berlini fal leomlása után úgy nézett ki, hogy létrejött egy demokratikus világrend, és mindenki írta, boldog volt. Az öreg Bush volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy kár örülni előre, ebből sok baj lesz, hogy megszűnt a főellenség, az Oroszország. És valóban Oroszország helyére oda nőtte magát Kína, és most akkor ott van, tessék, lehet választani, hogy most hogy van, mint van. Senki nem tudja még, hogy kell kínaiakkal tárgyalni, beszélni, üzletet csinálni, most tanulja a világ. Nyertesek, vesztesek, mondanám, ezek az új országok a nyertesek, tehát Kína, India, és Amerika, hát nem vesztes, de a hanyatlási jelek mutatkoznak. Ha nem tudja megújítani magát, akkor nagy szarba lesz. Ezt hívják bipoláris világrend kialakulásának. De a bipoláris, az két pólusú világrend. Korábban is az volt, a Oroszország és Amerikának hívták, most Amerika és Kína. De hát bejelentkezett India, hogy akkor most legyünk ketten mi ezen az oldalon, mármint a kínai oldalon. Nem biztos, hogy ez az egyfőre első nemzeti jövedelmet, vagy az életszínvonalat befolyásolja egyelőre, de 30-50 éven belül azonban át fogják venni a világhatalmat. Előnyei a globalizációnak, amit egyértelműen el lehet mondani, ez a tudásipar kialakulása. Vagyis, hogy ugye abban a filmben, amit láttunk, a Wall Street amerikai címen és Tőzsdecápák magyar címen, abban mondja a Gordon Gekko, hogy nekem a legfontosabb érték az információ. Na most az információra alapuló, annak megszerzésére, feldolgozására, összekötésére alakuló tudományágak, mert egy sor, egy bokor, ez az, amit tudásiparnak nevezünk, hogy hát ez egy láncolat. Szóval ezt nem úgy kell elképzelni, most az egyetemre bemegy valaki, és akkor teletömik a fejét ezzel a tudásiparhoz szükséges akármi, és kijön, és akkor mindjárt gazdag lesz. Hanem úgy kell csinálni, hogy van, úgy kell elképzelni, hogy van egy innovációs pool, egy innovációs medence, amiben van 1000 találmány. Abból az 1000 találmányból 10 az, ami életképes, de a 10-ből csak egy tud tőkét szerezni hozzá. Na most a tudásipar ezt próbálja átalakítani, hogy ezt a medencét, amiben 1000 találmány van, ezt összekösse a pénztőkével, a tőkével rendelkezőkkel, a fejekben létező tudásanyagot, a zsebben létező gazdasági erővel, és úgy működtesse. Egyelőre ebből a úgynevezett Cognitive Sweatshop nevezetű dolog valósult meg. Cognitive Sweatshop, a sweatshop ugye az azt nevezik Indiába és Kínába a Adidas cipő körüli sportcipő körüli botránnyal született meg a szó, a sweatshop, ez az izzasztó műhely, hogy napi 20 órát dolgoztatnak többnyire gyerekekkel, hogy az a cipő olcsóbb legyen, amit Európában Adidas címen 3 csíkkal árulnak akármilyen üzletben. Kognitív sweatshop, vagyis hogy a tudásra épülő sweatshop, az azt jelenti, hogy az adatfeldolgozó, adatkezelő értelmiségi hányad, az bagóért dolgozik akárhol a világon, mert az nem fontos. Az eredmény a fontos, amit mit tudom én, egy 10 000 ilyen adatbányász és számoló kukac elő tud varázsolni, és amiből lehet csinálni akár a reálgazdaságba, akár a tudásgazdaságba, kapcsolati tőkébe, információgazdaságban, vagy a pénzügyi világban lehet valamit csinálni. Tudásiparról nálunk is sokat beszélnek, de hát nézzük például az egyetemek világába, hogy mit jelent az, hogy Magyarország hogy jut el a tudás világba. Azt hallottátok, hogy most kutatóegyetem lesz az egyetemén, és hogy adnak pénzt is, hát remélem, hogy akkor egy valamivel jobb viszonyok lesznek, és nem kell kunyerálni egy másik egyetemtől krétát az órára. De mindenesetre jelenthet mást is, de hogy itt óriási a lemaradás, amikor a németek elkezdtek hanyatlani, még a Schröder kancellár alatt, mindenki kirögte a Schrödert, és bukásának egyik oka volt, azt mondta, hogy minden pénzt az egyetemeknek és kutatóintézeteknek. Ma ráfizetés, holnap is ráfizetés, holnap után ez fog nyerni Európába. Mert addigra születnek meg azok az ötletek, vagy és születnek meg azok a termékek, amelyeket el lehet majd adni. Tudásipar persze nagyon sok mindentől függ. Hát a internet, egyáltalán a computer literacy, computer kezelésnél kezdődik, most már az az ABC, ugye van egy olyan analfabetizmus, hogy nem tud írni, olvasni a hapi. Amerikában ezt 17%-ra becsülik a népszámlálók, hogy a lakosság 17%-a funkcionális analfabéta, tehát iskolában megtanítják írni, olvasni, de nem használja, mert nem nézi csak a tévét, és nem kap állást. Tehát vérre megy. Na most ugyanez fog beállni egy szinten magasabb szinten a computer literacy, tehát a computer használat analfabetizmusánál. Aki ezt nem tudja, az nem tud előrelépni. Érdemes megtanulni ennek mindenféle részét. Még mai jelen pillanatban van egy csomó olyan rész, ami még baromian lehet keresni. Kelet-Európa és hazánk. Pár szóval. A globalizáció egybeesett, tehát a globalizációs hullámnak az első fázisa, amikor nyugatról jött a gőzhenger, az egybeesett a kelet-európai rendszerváltásokkal. És ezért ugye a privatizálási hullámban minden ország megpróbált tőkét bevonni, vagy fordítva mondva a fejlett országok tőkét megpróbált behatolni az ország, fölvásárolni azt, ami ott van, lerohadt, vagy éppen érdemes fejleszteni, vagy éppen profitábilis. Magyarországon az élelmiszer vertikum volt profitábilis, a úgynevezett old economy, a régi gazdaság részei, öntődék, bányák, ezek nem, ezeket fel kellett számolni, de akkor is meg kellett előbb venni, aztán bedönteni. A legrémesebb példám, közelről láttam, a GANZ villamossági művek, talán említettem már, a közepes teljesítményű vállalat volt a mostani Mamut helyén. Egy óriási nagy cég volt, transformátorokat, villamos mozdonyokat, villamos motorokat gyártott, világon mindent eladta, tehát tulajdonképpen funkcionált. Megvette a GANZ Ansaldónak nevezett olasz cég azért, hogy tönkretegye, becsukja, bezárja és helyét beszórja sóval, és hát akkor úgy lett belőle Mamut. Egy, meg Mamut kettő, meg egy gyönyörű park. De ez történt elég sok helyen, hogy Magyarország az jó fiú akart lenni, és hallgatott a Világbankra, és beengedte a tőkét oda, és ahol nem kellett volna. A csehek álltak ellen a legjobban, önállók 15-25% közötti a külföldi tőke behatolás az országban. Magyarország a 73%. Gondoljuk el, a teljes magyar tőkehányad, a GDP termelő tőkehányad kétharmada külföldiek kezében van. Ez egy hülyeség volt akkor, nem volt pénz, kellett volna várni néhány évet, de akkor gyorsan akartak csinálni valamit. Ma már ennek irodalma van, hogy ezt hogy lehet visszacsinálni. Biztos vissza lehet csinálni, mert hát továbbra is itt versenyképesség a cél. A tőke meg szeret költözködni, lehet, hogy ebből lehet még valami. A két pólus között, tehát a 15%-os cseh és a magyar 75%-os külföldi tőke beáramlás között szóródik a kelet-európai régió. Van, ahol ezt jól tudták használni, ezt a pénzt, a befolyó külföldi tőke, de ez nem csak azt jelenti, hogy odajön és fölvásárol és kiviszi a profitot, hanem hozza a know-how-t, hozza azt, hogy milyen üzleti stratégiák vannak, milyen üzleti viselkedés, hogy kell tárgyalni. Tehát egy csomó mindent hoz, ami a modernizáció kelléke. Én nem akarom itt ostorozni ennek a külföldi tőke behatolásának a óriási volumenét, mert itt tanultuk meg a modern gazdálkodási formákat. Ugyanakkor nagyon nagy lett a függőségünk a külföldi tőkétől. Ez a válság idején lehetett látni, hogy a legmélyebbre Magyarország zuhant, mert a nyugati partnerek is zuhantak, nyugati partnerek függtek Amerikától, és akkor a legkisebb zuhan a legnagyobbat, mi zuhantuk a legkevesebbet. A csehek és a lengyelek zuhantak a legkevesebbet. A lengyelek ma már Kelet-Európát vezetik. Tehát a globalizáció, akarom mondani most már berekesztve ezt a pledoájét ellene, nem azt jelenti, hogy ez egy gőzhenger, ami ellen nincsen vissza, nincsen appelláta, még csak azt sem jelenti, hogy nem lehet visszafordítani. A válság megmutatta, hogy visszafordítható esetleg, leállítható. Nem biztos, hogy jó persze. Másrészt, hogy van ellenerő, lásd Kína, India, lásd az közép-európai országokba, akik föltápászkodtak és tudnak nemzeti tőkét teremteni. Lásd Európa középső részét, Németország, Franciaország, aki ki akarja magát vonni ebből az Amerika-Kína pár harcából, és saját dílt akar az Európai Unió számára, hát elég nehezen megy. Ugye a kérdésünk az, hogy az eurozónába való bekerülés az pozitív vagy negatív hatással lesz vagy Magyarországra. Első lépésben drágul minden. Második lépésben azért fölteném azt a kérdést, hogy most, amikor inog az euró, ugye erről beszéltünk a görög válság idejéről, emlékeztek még erre? A görög válság, a görög pénz euró válsága nem csak azt jelenti, hogy a déli európai zóna az becsődöl, hanem maga az euró kérdésessé válik, hogy lehet, hogy megszűnik. És két részre osztik, északi euró és déli euróra. Vagy a legrosszabb szenárió az, hogy eltörlődik és visszaállítódnak a nemzeti valuták, mert úgy könnyebb számolni. Tehát, hogy itt milyen kilátásai vannak ez is globalizáció, a pénz globalizációja, az még csak most fog kiderülni. Mutatnék egy pár képet, itt azért rég ez a túró már nagyon szeretne mutogatódni. Ennek a globalizációnak az egyik szörnyedelme ez a táblázat. Hát, németül van. A menekültek aránya, ez egy elég régi, azt hiszem 2002-es rajz. Tehát, hogy távol-keletről a fekete kockákban levő számokat elkapnak a határon. Ez körülbelül 1/10 annak, amennyien beáramlanak. Na most tessék megnézni, hogy Görögországba 250 000 jön be 2002-ben. Ezt a számot most meg lehetne szorozni legalább kettővel, akit elkapnak. A Afrikából, Spanyolországba áramlóak, itt 53 000, most már 400 000-re teszik azokat az arabokat, akik illegálisan be tudtak csónakázni, halállal küszködve, megfulladással, stb. Birkózva. De hát ugye két nagy útvonal van, ez a felső és ez az alsó. A felső az Oroszországon keresztül Lengyelország, és úgy mennek tovább a Németországba, és onnan a gazdagabb országokba természetesen. Ezeknek a kis hányada, mondjuk 10% az, akik politikai szempontból üldöznek, nagy hányada egyszerűen élni akar, mert otthon éhen hal. Gondoljuk el, hogy Afganisztánból mekkora kaland lehet eljönni Európába, keresztül hány határon, keresztül hány emberen, akit le kell pénzelni, ilyen embercsempészeken, kijátszani a rendőrséget, határőrséget, nem sorolom. Tragikus út. Én úgy számolom, írtam róla egy tanulmányt a Postmodern népvándorlás címen, ahol én 140 millióra tettem az állandóan úton levő embereket. Gondoljuk meg, 140 millióan vannak úton, kisgyerekkel, feleséggel, akármi, és állandó életveszélynek kitérve, mert ezeket simán lelövik. Nálunk nem, elfogják, berakják őket egy táborba, aztán vagy hazaküldik őket, vagy megszöknek, vagy én nem tudom, mi történik velük, keveset lehet róluk tudni. De azért ez egy borzasztó szám. Ez a globalizáció másik oldala, amiről nem beszélünk. Egyet mutatnék, ugye arról beszéltem, hogy a két föltörekvő ország, Kína és India, a csúcson, hát ugye Kínában már 500 000 milliómos van, de hát majdnem 1,5 milliárdan vannak. Hát azért még maradt ott nyomor. Most India Ugye arról volt szó, hogy megugrik, és meg is adtam azt a Friedman könyvet, amit érdemes megnézni, hogy hol van a kitörési pontja Indiának. De azért most ugyanez azért azt is föltesz azt a kérdést, hogy jó, az 500 ezer, mondjuk, hogy 2 millió ember, vagy 10 millió, vagy 20 millió, tök mindegy, a 1 milliárdhoz képest, az bekerül ebbe a high-tech társadalomba, és a többivel mi lesz? Na, arról szól ez a sorozat. Ugye a Ghetto Milliómos című filmet látták többen, beszéltünk már róla. Láttátok? Ghetto Milliómos, ugye? Ott lehet látni, hogy mit jelent ez. Vagyis, hogy az egyfőre elsőig hogy fog eljutni az a fajta belépés a globális világrendbe, ahol már élni lehet. Hát ez a tulajdonképpen a nagy kérdés. A krém arról szól, hogy szoftver nagyhatalom, az egész meg arról szól, amit ez a kicsit eltúzó kép és szöveg mondana. Kérem szépen, akkor a mai napra van egy referátumunk a euróügyekben. Kösz! Hát ugye egy jogi szemlélet, de minden esetre felvetette legalább az alapkérdéseket, hogy mivel birkózik az Európai Unió jelen pillanatban, hogy sikerül-e. Na most Bagoly mondja verémnek, hogy nagyfejű, mert hát az igaz, hogy a Görögországnak a legnagyobb az adóssága, ez a 120, a GDP 120-130%-a, ami egy kicsit szépített adat, biztos több ennél. De hát, hogyha megnézzük az Európai Unió átlagát, ami ezen most nem látható, de ebben a cikkben benne van, az európai átlag az, az államháztartási deficit az 7%, 3-at enged meg az Európai Unió alapszabálya, az átlag 7%. Annyival tartozik az állam, tehát 3,5-el vagy 4-el túllépi a saját maga által megszabott határokat. A másrészt az államadósság az 84%-a a GDP-nek az átlag, az Európai Unió átlaga, Görögországnak 124, de Írországnak 82, Olaszországnak 116 milliárd, vagy 116%-a a teljes GDP-nek. Vagyis, hogy vannak nála rosszabbak is. A Görögországban bízik kevésbé a piac, ezért most azt szivatják. De közben a cikk ugye arról nem beszél, hogy addig szivatják, míg az euró szépen tönkre megy. Hadd tegyem hozzá zárójelben, hogy ezt nem akartam közölni, ez csak az én spúrom, nem muszáj elinni. Sokan drukkolnak annak, hogy az euró befutcsoljon a világban. Az Európa nagy pofát nyitott, amikor ugye 10 évvel ezelőtt bevezette az európai eurót, és akkor Amerika dollárjával szemben egy váltó valutaként akarta föltüntetni, ez sokáig működött is, de nem csak Amerikának nem tetszett ez a nagy pofa, amit Európa nyitott, hanem a távol-keleti országoknak sem, és most egy ilyen nagy tribli folyik, hogy engedjük, ne engedjük, azért itt most nagyon-nagyon terület és nagyon nagy lélekszám az Európai Unió, de ki van szolgáltatva a globalizációnak. A globalizációs nagyhatalmaknak tetszik, akkor megmarad az euró, ha nem tetszik, akkor bajok lesznek vele, nem biztos, hogy eltűnik. De én nem hiszek abban, hogy belebuktatják az eurót, mert azt az Európai Unió nem bírná elviselni. De hogy ciki lesz vele, az hát olyan 60-70%-os valószínűsége, mert egyre többeknek nem tetszik. Ugye megindult a euró elleni spekuláció, erről is beszéltük, hogy sortolják az eurót, ez abban maradt. De újra kezdődhet akkor, hogyha a görögöknek ez nem sikerül, vagy az olaszok belépnek, vagy a spanyolok meg a portugálok gázba jutnak, újra kezdődhet az, hogy az Európai Unióval szemben gazdaságilag lépnek fel, és röhögnek azon, hogy na nagy pofájú európaiak, most akkor szívjatok egy kicsit ti is. Hogy ez áll a mögött, a csata mögött, amivel Magyarországnak a elkövetkező években szembe kell néznie, vagyis, hogy egy kicsit lássuk azt is, hogy mi az a nemzetközi környezet, amiben nekünk valahogy ezt a magyar újjáépítést meg kell valósítani, akár az új kormánynak, akár az új kormány szövetségeseinek külföldön, mert hát a globalizáció az ellendrukkereket is jelenti, az ellendrukkerek között pedig elég magas tőkearány érvényesül.
Elhangzott Rádió Egyetem. Gazdasági válság. Közgazdasági ismeretek. Almási Miklós. Globalizáció. Nyertesek és vesztesek. Az ELTE BTK-n 2009-2010 tavaszi fél évében elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Zsolnai Ákos. Vágta Kenyeres Balázs. Az előadásról további információ az almási.elta.hu címen.